Molnár Ferenc, NDR, első 6000 oldal, első rész. Egy pesti fiatalember ült a központi kávéház teraszán, közönséges fiatalember, és arra gondolt, hogy a mennyasszonyával való szakítás, hála Istennek, minden különösebb vérzés és fájás nélkül fog menni. Annál is inkább, mivel ő nem egy író vagy művész, akinél esetleg nagyobb emóciókat vált ki, és mélyebb nyomokat hagy az efféle dolog, hanem egy egyszerű ügyvédjelölt. Ez a fiatal ember ugyanis nem volt író, hanem ügyvédjelölt volt. Erről szerző garantál és becsület szavát adja. Annyira nem volt író, hogy inkább utálta az írókat. De a mennyasszonyát utálta legjobban a világon. Második rész. Zerkovics Ella az előbb említett fiatalember mennyasszonya. Nem az a nő volt, akiben az ember beleszeret. Az a nő sem volt, akiben nem szeret bele az ember. Inkább az a nő volt, akiben vagy beleszeret az ember, vagy nem szeret bele, mégis beleszeret. Zerkovics Ella az a nő volt, aki egyszerűen nem fontos. Aki után az ember megfordul az utcán, de miután megfordult, már nem tudja, miért fordult meg, és legjobban szeretne visszafordulni. Többnyire vissza is fordultak a férfiak. Ha lett volna valaki, aki Zerkovics Ellával mélyebben és behatóbban foglalkozott volna, amint hogy ilyen eddig még nem akadt, és nem is fog akadni, az meglepetve vette volna észre, hogy Zerkovics Ella egészen közönséges kis tucatnő. Egy hajderék kata, egy gyerünk csak, egy kis mit tudom én milyen, egy kis úgyse bánom, és fogalmam sincs róla miféle, és így tovább. Egyébként feltűnően csinos, de alapjában véve meglepően csúnya leány volt, inkább buta, mint szép, és inkább szeplős, mint jó tanuló. Egyik lába 10 cm-rel rövidebb volt, mint a másik, de ezt nem igen lehetett észrevenni, mert viszont a másik lába 10 cm-rel hosszabb volt. Harmadik rész. Andor kinézett a kávéház ablakán, és még egy konyakot rendelt. Most, hogy végleg szakította a mennyasszonyával, úgy érezte, hogy még maradhat egy-két hónapig. Alapjában véve nagyon okosan tettem, gondolta magában elégedetten, hogy ezt a dolgot leráztam a nyakamról. Olyan világosan látta most, mint még soha, hogy milyen közönséges, ostoba, rossz szívű, csúnya, jelentéktelen kis vacak volt az ő mennyasszonya. Kis vacak, mondta magában. Vacak, két C-vel. Az én kis vacakom, rongyom, senkim, benkim. Szívvérzés kis vacaka, nem is szabad vele törődni. Édesanyám, kisanyám! Jó, ide örülök, hogy vége, mondta, sírni tudnék örömömbe. És belesírt a kis imbizbe, kisírta a kis imbiz közepéből azt a kis szardinia gyűrűt, és ja Istenem, mondta, de örülök, hogy nem vagyok egy aféle rongy, szentimentális ember, mint az a büdös hulló falevél a Zerkovicstól. A pincér hozta a konyakot. Második 20 000 oldal. Első rész. Egy konyakot rendelt és kinézett a kávéház ablakán. És hát nem és nem, tűnődött magában Andor. Reggel felé, miután 38-szor ölelte magához szerelemtől reszkető, mesztelen testét a nagyhercegnőnek, aki rábukott az utcán, és nem akart lemenni róla, és ide is vele jött a szuterén helyiségbe, ahol már egy fél éve várták a reggelt, mert úgy volt, hogy Andornak reggel sürgős dolga volna a hivatalban. És hát nem szeretem, hát mi ez, ezt az utolsó piszok kis nőt, mondta ilyetten, de hát akkor honnan ez az irtózás, ez a közöny bennem ezzel a kis nővel szemben, akivel csak 38 éve élek együtt, még csak 9 gyerekünk van. És én már is csömört érzek. Na de most már biztos, hogy egy utolsó nő az a Zerkovics Ella. Egy senki. Jaj, de rájöttem erre, de rájöttem, Istenem, de jókedvű vagyok, de kiismertem azt a Zerkovicot, azt a dalköltőt, mégiscsak egy hallatlan, hogy eszembe se jut többé, hogy az ember így tönkre menjen, így ilyen utolsóan, hiszen nem is olyan szép ember az az ányos Laci, hogy ennyire fájjon. Csak mikor a saját dalait énekli, csak akkor szép. De én nekem nem kell. Nekem nem. Ha ide jönne, elszaladnék, csak megdöglök bele. Felhúzták a nagy csillárt, a biliárdasszalon harmatosan csillogtak a friss golyók. A kék hegyek mögött lassan, méltóságosan kinugta fejét. A feje ramt. Fizetek, mondta. De már tudta, hogy ányos Laci mélységes szép szemeiben is csak a mennyasszonyát szereti. Mit ér, hogy dalköltő? Mit ér minden? És lassan élvezettel megnyomta a revolver ravaszát. Második rész. Rendelt még egy ablakot, és kinézett a konyak kávéházán. Most már szeliden és csendesen mosolygott, mint egy kisgyermek, aki tudja, hogy mi illik. Csendesen és okosan figyelte, vizsgálta önmagát. Öreg illedelmes csecsemő lett, már csak Ányos Laci és a mennyasszonya iránti véghetetlen tépő közöny élt benne. Az az érzés, hogy teljesen megfeledkezett róluk, s hogy már nem bánja őket, s már úgy unja az egészet, ezt a dolgot a mennyasszonyával, mint a dögöt, minden más kiszáll belőle. Okosan, kedvesen, szelíd mosolyjal figyelte, kicsit gúnyosan figyelte, hogy patakzik elő két szeméből a véres könycs, hogy bömböl elő a torkából, a sivalkodó sírás két óra hosszat megállás nélkül. Szerelem múlásán ne fogjon el bánat, énekelte zokogva, s pokolja a mulatot rajta, hogy ez hogy meghatja őt, és azt is, hogy ha nem szeretsz, miért csaltál meg, s felállt, és egy slukra felhajtotta a marólúgot, pedig igazán nem egy szentimentális ember volt. Fizetek, mondta, és csak azután esett össze. Harmadik 40 000 oldal, első rész. Utolsó napja így telt el. Ablakolt még egy rendeletet, és kikonyakolt a könyökömön. Most már tudta, mit kell tennie. Csendesen felállt, fölment a negyedik emeletre. Becsöngetett egy Weiss nevű óráshoz, de mielőtt az órás kijött volna, visszament a harmadik emeletre, és a pénztárcáját betett az ablak mélyedésbe. Azután a közoktatásügyi minisztériumba hajtatott, kedvesen elbeszélgetett a portással, és szelíd bánatos hangon szalámit kért tőle. Szalámit átkötötte piros szalaggal, de nem adta postára, nem gondosan becsomagolta a kefék közé. Pontosan kifizette, és elküldte a kocsit. Kicsit nem sietősen sétálgatott a föld alatti villamos két állomása között. Fél négykor megnézte az óráját, elmosolyodott, fölment az Aradi utca 42-es számú házának harmadik emeletére, a házmestertől elkérte a kapukulcsot, és közben még odaadta, megette a stamperli meszet. És egyszerűen minden póz nélkül felkente füleire a spenótot. Második rész. Az orvos azt mondta, hogy tudományos szempontból az eset elég rendkívüli. Csak úgy történhetett meg, hogy Andor, mikor aznap este bement a kávéházba, nem vette észre, hogy Pest a szélesség nulladik fokán lévén az éjszaka 6 hónapig tart. Az 5. hónapban már észrevett valamit, de akkor úgy gondolt, hogy most már nem érdemes hazamenni a kávéházból, hiszen 1-2 hónap múlva hajnalodik, és megspórolhatja a kapupénzt. De szervezete nem bírta az éjszakázást. Egy perccel az agónia előtt az orvos a beteg szája fölé hajolt, s megkérdezte. Legyen őszinte. A mennyasszonyam miatt ölte meg magát? Andor csendesen bólintott, az orvos eltűnődött. Szép lány? Kérdezte aztán tiszteletteljesen. A haldokló rettentő erőfeszítéssel vigyeztette fel száját. Ízlés dolga, lehelte alig hallhatóan. Nekem nem tetszik. Annak a hordárnak, aki a gyászjelentést felvitte a lapokhoz, elől hiányzott az egyik foga. Áttörés pergő tűzben, Sajtóhadiszállás. A lasettáknál három tiszt áll, és valamit integetnek a kezükkel. Előre bökik az ujjukat, aztán megint visszarántják innen, a két fa között, ahol autónk áll. Úgy néz ki, mint a svéd tornázás, vagy mint mikor valaki az ujjait ropogtatja és számol. És mikor előre bökik az ujjukat, azt mondják, meg. És mikor visszarántják, azt mondják, glass. Ebből annyit hallani végre, hogy glass. S minden glass után egy sipító hang, így tesz zim, úgyhogy az egész összefolyik, és így hangzik glassim. Most ez a glassim van itten, az egész világ glassim, s mindenütt északon és délen, Franciaországban és az ír partokon azt mondják egymásnak glassim. Ez úgy látszik, így van. Ezt a glassimet úgy hívják hivatalos nyelven pergőtűz. Az ezredes megáll előttünk, és valamit csavar egy tárgyon, aztán fölemeli, és köröztül néz. Visszafordul, és int. Nem értem, mit mond, a sofőr ért, és lassan megindul. Az ezredes fölemeli a kezét, mintha egy láthatatlan drótot fogna meg a levegőben. Szinte hallani lehet a drótot, amit így tesz. Most egy dombra érünk, aminek olyanféle formája van, mint egy széknek. A szék támlája kifelé van fordítva. Három egyenes fa, amin keresztül ki lehet nézni, s lent terül el a síkság, mélyen alattunk, egészen a láthatárig, ahol vékony vonalak húzódnak. Az ellenséges lövészárkok. Ha így nézi az ember, semmi különöset nem lát rajta. Egy nagy tepsi, aminek a széle föl van kunkorítva, s az egész be van kenve zöld vajjal. Elől közvetlenül alattunk az ágyuk, és az ágyuk előtt kis távolságban egy vastag tömött, töltésszerű vonal, az összecsavart lepény a tepsi szélén. Ez a lepény a mi gyalogságunk. Az ezredes odajön és udvariasan köszön, bátorítóan mosolyog ránk. Wir werden etwas sehen, meine Herring, így mondja Herring, vagy legalábbis így lehet érteni. A sofőr megmagyarázza, hogy támadás lesz a szemben levő állásokat, amiket 6 hónap óta tart az orosz, el kell foglalni. Kimászunk a két fa széléig. Most a szék támláján himbálózunk, s lenézünk. Előttem egy fű áll és néz. A glassim most egészen lent van, mélyen, s már csak úgy hallani, sziszi. Fél óra telik így el. Erős kis robaj hallatszik, nem túlságos. Egyszerre, mintha remegni kezdene a levegő. Valaki meglök, mond valamit, nem hallom, csak a szája mozgásából értem, hogy most nézzek minden szememmel. Kinézek, nem látok semmit, a Meine Herring sem lát semmit. De igen, a tepsi szélén a lepény, mintha lassan mozogna. Fortyog és fölfúvódik, mintha begyújtottak volna alá. Azután óvatosan kifordul rá a tepsire és szélesedik. A fortyogás egyre nő, brum-brum, így tesz. Meine Herring. De csak ezt hallom és ezt látom, s közben a fűre fölmászik egy katicabogár, óvatosan dörgöli a lábait. Az egész világból, a glassimből és a tepsiből és herringből ez a katicabogár dörgöli a lábát, és egy percre elszörnyűködik az ember. Milyen furcsa. Ma egy éve a Margit szigeten ültem, s kávét ittam, s a pincér azt mondta, alá szolgál urasága. És a kávéház még most is megvan. Az emberek ülnek, s málna szörpöt isznak, s irodalom van, s azt mondják, Kovács úr eljön a színházba? Kovács úr szívesen szokott színházba járni, ma miért nem jön színházba, Kovács úr? És Kovács úr, doktor úr, azt mondja, igen. Esetleg kellemetesen, miért ne, doktor úr? Hol van ez, mi volt ez, szavakban beszélnek? Múlt héten egy feldspitálban láttam azt a pincét, be volt lőve a mellé, de nem akart feküdni. 3 napig ült egy szétlőtt ágyú csövén, s folyton tüzelt, már belelőttek, lőtték az ágyút, a földet, pincér, de a pincér hangosan nevetett, és egy hosszú rudat kidugott a csőből, amire az volt írva, az est. S viccés kuplékat mondott, és néha csendesen azt mondta, Idi Samyám, így mondta, Idi Samyám, de az Idi Samyám nem jött. Igaz volt az, hogy éltem, és kávéház volt, és újságok, amikbe írtam, és csészék, és emberek. Most nem erről van szó. A sofőr lehozza a csokoládét az autóból, terít nekünk, és ő is szürcsölni kezd. Párnát tesz alám, hogy jobban kihajolhassak, s mozog a fejével, hogy nézzek. Nézem. A lepény már kifordult, és lassan szétterül a tepsin. Most kiderült, mi volt a lepényben. Zöld piszke volt benne, ez a mi 77-esünk. S néhol egy szem mazsola kiesik a tepsi szélére. Egy piros vagy barna mazsola, és akkor két fehér mazsola odaszalad, beteszik a hordágyba, s hátra viszik. És közbe gleszim, és megint gleszim. De a másik oldalról is forog valami, cukrozzák a lepényt. A gépfegyver, mint a filmek perforációs gépe működni kezd. Egy finom arcú fiatal testőrtiszt fut le hozzánk az autó felől, messziről integet, V-betűt csinál a két karjából. Egy szakács katona a feketét osztogatja képpen köztünk. Megvan, megvan. A vonalat elértük. Lenézek. A lepény szétterült, a tepsi szélén fölkunkorodott. Szeretnék kiabálni valamit, de csak annyit tudok mondani. Igen. És eszembe jut, hogy most odahaza az emberek sétálnak az utcán, s nézik a házak tetejét, s lélegzetet vesznek. Valami különös láz fog el, valami sajnálkozó harag, s akkorát hörpintek a feketéből, hogy megégetem a számat. Idi Samjának.